Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Kohut Zoltán szakújságíró. Szia!
Szia Ági, köszöntöm a hallgatókat!
Ugye a mi beszélgetéseinket a Zöld Jövő sorozatba illesztjük bele, és hát nagyon benne van a levegőbe világjárvánnyal kapcsolatban, hogy valamit nagyon elrontottunk, hiszen a környezetünk, a Föld, a bolygónak a jövője kérdéses, sok száz aspektusból, kérdéskörből vizsgálva. De hogy hol rontottuk el? Hol volt ez a fő pont, ami miatt valahogy ennyire megcsúsztunk, hogy nem vigyázunk a bolygóra?
Hogyha azt nézzük, hogy mióta tudja az emberiség, mióta tudhatja az érdeklődő emberiség, hogy rossz úton járunk, akkor azt mondhatjuk természetesen, hogy ez néhány évtizede. Tehát 50-60-80 éve tudjuk, hogy a műtrágyázás, a károsanyag kibocsátás, a túlnépesedés, a túlzott fogyasztás az nem lesz fönntartható. Ezt csak néhány évtizeddel ezelőtt kezdtük el kutatni. De hogy mikor tértünk rá erre a rossz útra, annak a nyomai viszont bármilyen meglepő, az az őskor végéhez vezet el bennünket.
Mielőtt ezt folytatod, az is egy nagyon fontos kérdés lehet, mert sokan nem értenek vele egyet, hogy egészen biztosan tudjuk-e, hogy rossz úton vagyunk, hogy ez, amit most az emberiség globálisan művel a Földdel, és az összes erőforrással, és az állatokkal, növényekkel, környezetünkkel, hogy ez biztosan nem fenntartható.
Ez jó kérdés, mert ennek van egy objektív, meg egy szubjektív aspektusa. Hogyha mondjuk egy Jupiter méretű bolygón laknánk, akkor a környezetszennyezésnek ez a nagyon ijesztő ténye nem merülne föl, mert akkor még lennének óriási területek, óriási légkör, ami még éppen maradt volna. Csak az a gond, hogy ugye a Föld az kicsi, és a Földet lényegében olyan mértékben belaktuk, hogy most már objektíve nem fönntartható, tehát hogyha ezt folytatjuk, akkor néhány évtized múlva a mostani értelembe vett hétköznapi élet az lehetetlenné válik. Ez az objektív aspektusa. A szubjektív része az pedig az, hogy a mi életünk egészséges-e, fönntartható-e, jó felé vezet-e, úgy, ahogy most élünk? Szerintem nem.
És akkor abból, amit mondtál, főleg ugye az objektív okokra visszavezetve, tehát erre már tudósok úgy tűnik megegyeznek. Tehát a tudósok körében ez már nem vitatott, ha jól értem.
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az antropológusok megegyeznek ma már abban, az antropológiai kutatások, tehát az embertani kutatások, azok megegyeznek ma már abban, hogy nem igaz már az a nagyon mélyen rögzült hiedelmünk, vagy világnézetünk, hogy régen rosszabb volt, régen több szenvedés, több fenyegetés környezetében élt az ember, és most pedig minden szempontból sokkal jobb az életünk. Ugye a történelemkönyvekből, a szüleinktől, nagyszüleinktől, az iskolában azt tanultuk meg, hogy az ősi embereknek, az ősembereknek, a természeti népeknek, inkább maradjunk ebben, hogy a természeti népeknek az élete az csupa szenvedés. Fáznak, éheznek, ki vannak téve a vadállatok veszélyeinek, a természet szeszélyeinek, betegségeknek, és ezzel szemben mennyire jó nekünk, akiket körülvesz a komfort, az élelmiszernek a bősége, olyan kényelmi logisztika, ami korábban nem volt elképzelhető. Most ugye nem kell fáznunk, van ruhánk, bősége van élelmiszer, az öreg korunkra ott lesz a nyugdíjrendszer, van távfűtés, és sorolhatnám. De ennek ellenére fönnáll az a vita, ami egyre inkább afelé dől el, hogy még ezzel együtt sem mondhatjuk ma már nyugodt tudományos lelkiismerettel azt, hogy jobban élünk, mint mondjuk 12 ezer éve. És én tudom, hogy ez egy rendkívül döbbenetes és felforgató kijelentés, és én magam is, amikor szakújságíróként elkezdtem annak utána menni, hogy mi a fene történik velünk, hogy így eltoljuk a bolygónkat, eltoljuk az életünket, tönkretesszük az egészségünket, tönkretesszük a talajokat, egészségtelen élelmiszereket fogyasztunk, hogy honnan a fenéből ered egy ilyen mérvű úttévesztés.
No, hát akkor tulajdonképpen vissza is kanyarodtunk, hogy honnan ered ez az úttévesztés.
A kutatások most már egyre inkább egyetértenek abban, hogy ha nagyon többen akarom megfogalmazni, akkor onnan ered, amikor az ember fölhagyott a természetes életmóddal, a természeti életmóddal, és egy mesterséges, a környezetét sokkal intenzívebben átalakító életmódot választott.
Ez mikor volt, úgy körülbelül?
Ez akkor történt, amikor az őskor vége felé járva, az akkor már elég intenzíven szaporodó emberiség átállt a gyűjtögető vadászó életmódról a földműveléses életmódra. Ez körülbelül olyan 20 és 40 ezer évvel ezelőtt valamikor történt. Ez nyilván egy folyamat, de ahhoz képest elég gyorsan történt, hogy azt megelőzően az emberiségnek a múltja az több százezer évre tekint vissza, amikor teljesen változatlan életmódot éltek a generációk, tehát ugyanúgy éltek az utódok, mint az elődök, és az ő utódaik is ugyanúgy éltek, mint az elődeik, de valamikor ott a 20-40-50 ezer évvel ezelőtt tömegével tért át a neandervölgyi ember, a homo sapiens, a kromanyoni a földművelésre. És akkor, valószínűleg akkor történt az a nagy törés, vagy az az ősi tévedés, aminek ma a következményeivel szembesülünk olyan mértékben, hogy ez már a puszta létünket fenyegeti.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk, Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Kohut Zoltán szakújságíróval. És ott tartottunk a beszélgetésben, hogy valahol 20-40 ezer évvel ezelőtt az ember az úgymond gyűjtögető életmódról áttért a földművelésre, amikor helyben maradt, és egyre inkább elkezdte átalakítani maga körül a természetet. Mi okozta, tudjuk-e azt, hogy elkezdtük átalakítani a bolygót? Miért kezdtünk el földet művelni? Egész egyszerűen azért, mert egyre több gyerek lett?
Nem, az inkább fordítva történt. Az, hogy melyik területen miért váltottak a gyűjtögető vadászó életmódról a földművelő életmódra, annak többféle oka lehetett. Volt, ahol természeti okai voltak, tehát volt, ahol az időjárás mondjuk olyan mértékben alakította át az addigi környezetet, hogy kényelmesebb volt egyszerűen, még hogyha le is kellett mondani az addigi életmódról, de lehet, hogy esetleg kényelmesebb volt megtermelni az élelmiszer nagy részét, míg máshol egyszerűen csak lehet, hogy azt ismerték föl, hogy bizonyos időszakokban biztonságosabb lehet az élelmiszer utánpótlásnak a biztosítása, mint gyűjtögetéssel. Na most ez egyébként hosszú távon sehol nem igazolódott be, tehát igazából az éhínségek sokkal inkább a földműveléskora utáni korszakra, igen, látom, hogy bólogatsz, és engem is meg.
És a szemem is elkerekedett.
És el tudom képzelni, hogy a hallgatók is csóválják a fejüket, de a tény ez, hogy egészen biztos, hogy voltak időszakok, amikor ez tűnt a jobb megoldásnak. Később aztán persze kiderült, hogy ez sokkal kevésbé szolgálja az ember igazi jólétét, ez a fajta földművelő életmód, de hogyha egyszer már megtörtént a váltás, és ez egy olyan, mint ahogy a Biblia leírja az Édenből való kiüzetést, hogy ott már nincs mód visszafordulni. Tehát az a populáció, amelyik egyszer átállt a földművelésre, az oly mértékben alakította át a környezetét és az életmódját, hogy többé nem volt visszafordulás, hogy csak egy példát mondjak arra reagálva, amit mondasz, igen, a népesség szaporulatot nagyon szolgálta a földművelés, illetve ki is követelte, mert hogyha elkezdték gazdálkodni, akkor hirtelen, hogyha a körülmények is pozitívak voltak, akkor megnőtt az élelmiszer mennyisége, lehetővé tette, hogy többet szüljenek a nők, tehát nőtt a lélekszám. Viszont emiatt új területeket kellett feltörni, tehát egy olyan spirálba került a populáció, amit aztán már nem lehetett visszacsinálni. Tehát, hogyha már sokan voltunk, akkor már nem lehetett visszatérni a gyűjtögetéshez.
Nekem is egy analógia, hasonlat jutott eszembe a Bibliából, ugye ott Ádám Évának az első gyermeke, ugye Káin és Ábel, és az egyik ugye a földműves, a másik az állattenyésztő, és hogy ott ugye a negatívabb szerepet a földműves képviseli, a Káin. Nagyon érdekes.
Az antropológusok, a paleoantropológusok egészen pontosan, nagyon, noha természettudósok, és nyilván nem egy spirituális forgatókönyvből indulnak ki, amikor kutatnak, de valóban nagyon sokszor visszatérnek a Bibliának ehhez a döbbenetes erejű ősi mítoszához, hogy valahol akkor történt egy bukás, egy rossz irányvétel, amikor az ember felhagyott azzal, hogy abból gazdálkodott, amit kapott a teremtésből, és elkezdte azt keresni, amit ő maga meg tud csinálni. Ugye, hogyha mondjuk az Ádám és Éva történetre visszagondolunk, hogy az történik, hogy az ember egy olyasfajta öntudatra ébred, amikor már nem azt fogadja el, amit az Istentől kapott, hanem ő maga megpróbál jó és rossz között, ugye erről szól a tudásfája, vagy a bűnfája rossz, szente, rossz értelmezésben, a saját tudására próbál hagyatkozni. És ennek sajnos ez lett a vége.
Hát igen, ugye a bizalomvesztés, aki ismeri, és sokan ismerik az Ádám Éva történetet a paradicsommal az Édenben, ugye nem bíznak abba, hogy az tökéletes, ami őket körbeveszi, és úgy kvázi az Úristennek a, hát nem büntetése, hanem következménye ennek a bizalomvesztésnek, hogy verítékkel fogod megművelni a földet, amelyen élsz. Nagyon érdekesen csektek bennem ezek a szavak.
Na de... Fájdalommal fog szülni, mert az egyik antropológiai következménye ez lett, hogy ahogy nőtt az agytérfogat, a nők sokkal több szenvedéssel szültek, és nem beszélve arról, hogy egyébként az a terület, az a régió, amit a Biblia az Édennek föltételez, az valóban egy olyan rendkívül gazdag vidék volt annak idején, amire pontosan ráillet ez a fajta leírás, hogy gyakorlatilag csak ki kellett nyújtsák a kezüket ahhoz, hogy bőséggel megéljenek, de valószínűleg ott is az történt, hogy egy akkori nyilván kisebb mértékű klímaváltozás miatt azt a területet elöntötte a tenger, és lehetetlenné vált az addigi életmódnak a folytatása. Lehet, hogy úgy látták, hogy jobb lesz, hogyha inkább ők megtermelik maguknak azt az élelmiszert, ami kell. Nem látták előre, hogy mi lesz ennek a vége.
Itt közben azon gondolkodtam, ugye beszéltünk arról, hogy könnyebbnek tűnt a földművelés, mint az úgymond gyűjtögetés, annak az elfogadása, ami körbevesz, hogy miért veszélyesebb, ahogy itt említetted, a földművelés, biztonságosnak tűnik, mert hogy igazából a portfólió, tehát hogyha egyfajta vagy két vagy háromfajta növényt termelünk, és abból egy vagy kétfajta állatot nevelünk, és az baj éri, akkor sokkal hamarabb éhínség törhet ki, mint amikor nagyon rugalmasan mindig abból a környezetből, állat vagy növényi környezetből szedtük az ennivalónkat. Egy picit beszéljünk erről az úgymond idilli korszakról, hogy hogyan működött akkor.
Hogyha azon az úton indulunk el, amit most jelöltél, akkor pontosan erről van szó. Tehát még mindig van a bolygón néhány olyan terület, ahol a mai természeti népeknek az életmódját meg lehet figyelni, és valóban azt találják, hogy sok esetben több százféle élelmiszerből tudják a túlélésüket biztosítani. Ezek között rovarok, gombák, magvak, gyökerek, rákcsálók, gyümölcsök, szóval mindenféle van, de sokkal több, mint amit mi jóléti társadalmakban élő emberek is elfogyasztunk.
Vagyis, hogy nagyon sokféle vitamint gyűjtenek össze, ugye a mai modern élelmiszerkutatók örülnének. Ennek.
Egyrészt rengetegféle tápanyag folyamatosan biztosított volt, másrészt pedig egy olyan széles portfólió, hogy a te szavaiddal éljek, valóban rendelkezésre állt, ami szinte nem volt fenyegetett. Hogyha valamit elvitt az időjárás, a száj, sáskajárás, bármi, akkor volt más, amivel ki tudták egészíteni, tehát sokkal kiszámíthatóbb, sokkal biztonságosabb.
És rugalmasabban alkalmazkodó.
Tett volt az életük a természet szeszélyeinek, mint azaz követő korszakban, a földművelés korszakában. Hogyha akkor jött egy aszály, vagy egy fertőzés, akkor ott vége volt, akkor éhínség volt, mert akkor ugye az állatokat sem tudták takarmányozni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk. Zöld jövő sorozatunkban Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai, szerintem nagyon izgalmas beszélgetésünket Kohut Zoltán szakújságíróval. Az emberiség fenntarthatósága, egy kicsit a régmúltra tekintünk vissza, hogy hol romlott ez el, hogy ma nem fenntartható hosszabb, rövidebb távon a bolygó jövője, és hát ott tartottunk a beszélgetésben, hogy kicsit a földművelés elkezdése egyfajta monokultúra kitettséget okozott az addigi nagyon széles, könnyen és rugalmasan alkalmazkodó gyűjtögető életmódhoz, ahol többféle dolgot ettek, ittak, és ha valamely elfogyott, akkor másra tértek át, és mindez úgy mondtad, hogy körülbelül 20-40 ezer évvel ezelőtt történt. Honnan tudjuk mindezt?
Hát egyrészt onnan tudjuk, vagy tudják a kutatók, hogy azok a fizikai, kémiai eszközök, technológiák, amikkel az anyagból mindenféle hasznos adatot lehet kinyerni, azok olyan nagy fejlődésen mentek át az utóbbi néhány évtizedben, hogy egészen pontosan meg tudják állapítani egy leletnek a korát, illetve meg tudják állapítani mondjuk a fennmaradt csontok, a fogazat, az éppen maradt egyéb anyagokból azt, hogy milyen életmódot élt annak a csontnak az egykori birtokosa. Meg tudják állapítani, hogy milyen sérülésekbe, esetleg ha betegségben, akkor milyen betegségben halt meg, milyen volt az általános egészségi állapota, milyen volt az izomzata. Meg tudják még azt is állapítani, olvastam ilyen konkrét esetet, hogy egy fékezére béna embert a közössége támogatott, ami egyrészt azért fontos, mert ugye egészen pontos ilyen adatokhoz lehet jutni, másrészt ez a szociális viszonyaikra is egy információ, tehát ezt csak úgy zárójelben mondom, az is megdőlni látszik, hogy a mondjuk a neandervőjé vagy a korai homo sapiensek idején egy ilyen elvadult törzsi szociális kultúra volt érvényben.
Szóval agyonverték, aki nem volt elég egészséges.
Nem, abszolút jellemző volt nyilván a késői időkben már az, hogy rendkívül komoly szociális összetartás volt. Persze ez nyilván érthető, mert a túlélésnek az egyik záloga az az volt, hogy segítség támogassák egymást.
Tehát akkor gyakorlatilag a tudományos kísérletek, amely az anyagból következtet vissza.
Tudományos elemzések és az anyagismeretnek egy olyan foka, amivel hasznos információkat lehet nyerni, ezeket úgy nevezik, hogy klímaarchívumok, ezek nem csak az időjárásra vonatkoztathatók, tehát az időjárást illetően a klímaarchívumok, a jégrétegek, a sziklák elemzése, a fák elemzése, de az antropológiában ugyanígy az anyagból nyernek olyan információkat, amiből meg lehet állapítani például azt, hogy milyen volt a táplálkozása egy ősembernek.
De most nekem azt akarod mondani, hogy nekem rosszabb a fogam, mint az őskori emberi volt, vélhetőleg?
Súlyosan.
Francba.
Igen, de nem kell annyira messzire mennünk, hogyha csak azokat a leírásokat előveszi bárki, ami az észak-amerikai indiánokról szólt akkor, amikor ugye találkozott velük a nyugati civilizáció, tehát mondjuk 200-300 évvel ezelőtt, azt írják, hogy rendkívül egészségesek, ruganyosak, erősek, a fogazatuk épp, és olvastam olyan felmérést, ami azt vetette össze, hogy igen, amíg mondjuk egy azt hiszem 30-40 éves korabeli embernek ma 5-6-7 rossz foga van egy civilizált társadalomban, addig annak idején egy. De ez ugye abból következik, hogy sokkal több nyers élelmiszert fogyasztottak, sokkal többet használták a fogukat, sokkal kevesebb cukort és zsírtartalmú és szénhidráttartalmú élelmiszert fogyasztottak, tehát logikus. Tehát én azt gondolom, hogy
sokkal többet mozogtak hozzánk képest.
Igen, nem akartam ennyire kitágítani, természetesen igen, most csak a fogazatra konkrétan, tehát mindennek megvan az oka, és voltak csak addig meglepő ez az egész kép, amit most itt vizsgálgatunk, ameddig nem mélyedünk bele. Abban a pillanatban, hogy bármelyik szeletét, akár az empátiát, akár az erőszakos cselekményeknek a számát, akár az életmód egészséges vagy egészségtelen volt, tehát akár a betegségeket, bármit vizsgálunk, hogyha bárki utána olvas, azt fogja látni, hogy tényleg logikus, hogy az életminőség, bármilyen meredeken hangzik ez a kijelentés, egyszerűen jobb volt annak idején, mint ma.
Megint a Harari könyv jutott eszembe, feltétlenül ajánlom hallgatóinknak, hogy olvassák el Homo sapiens, sokan ismerik és nagyon kedvelik az írót, történészt, és engem nagyon lesokkolt, és nagyon ez jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy az őskori ember, amely gyűjtögetésből, vadászatból élt, például sokkal kevesebb időt töltött az élelmiszer beszerzéssel, azt viszont általában nagyon komoly erőfeszítéssel tette, mert kereste, kutatta, stb. Tehát izgalmas életet élt, és utána sokkal több ideje maradt úgymond beszélgetni, játszani, tehát hogy a törzsbe eltölteni az időt. Nekem ez hirtelen nagyon-nagyon szimpatikus lett.
Azért nem vagyok biztos benne, hogy neki olyan nagyon nagy erőfeszítésbe telt az, hogy biztosítsa az aznapi, illetve hát olyan hosszú távú túlélését. Az állatok sem töltenek néhány óránál többet azzal, hogy a szükséges ereséget megtalálják.
Hát igen, időben azt mondta, hogy rövidebb időt töltött vele, mint ma ugye gürcölünk reggeltől estig, és kvázi ugye tudunk enni.
Vagy aki mondjuk földet művel, vagy állatot tart, ott nincs szabadság. Aki például ma állatot tart, és lelkiismeretesen csinálja, és nyilván nem nagy üzemnek a vezérigazgatójáról van szó, hanem mondjuk egy családi gazdaságban nincs hétvége, nincs nyaralás, ott minden áldott nap azt csinálni kell.
A veteményesre ugyanez igaz.
Pontosan.
A gyűjtögető életmódnál pedig az Úristen megnövelte az állatokat, a növényeket, csak be kellett gyűjteni.
Szerintem az itt a fő szemléleti probléma, hogy mi, akik városi emberek vagyunk nagyon-nagyon sok generáció óta, mi tényleg nem tudjuk elképzelni azt, hogy akár egy hétig, két hétig, nem hogy egy évig kibírjuk, mondjuk az erdőben vagy a természeti környezetben. Azért nem, mert fogalmunk sincs arról, hogy mi ehető, fogalmunk sincs arról, hogy akár egy madarat, egy rágcsálót, egy tojást hogy szerezzünk meg. Tehát mi valóban nem tudjuk elképzelni, hogy lehet túlélni a természetben. Na, de aki abból nőtt ki, az ember ugye a természetből nőtt ki, pontosan tudott mindent. Tehát a ruhájától, a hajlékon keresztül, az élelmiszer beszerzésig mindent pontosan meg tud csinálni, mert hát évmilliókon át genetikailag erre képessé vált. Szóval nem igaz az a tétel, hogy őrült erőfeszítésekbe, veszélyekbe telt az, hogy túléljen, szó sincs róla. Valóban az igaz, amit az antropológusok mondanak. A Harari könyvből csak annyit, hogy a Harari történész, ő történészi szemmel vizsgálja, és ő is azokra az antropológusokra támaszkodik, akik ezt föltárták. Valóban az van, hogy néhány órai többé-kevésbé intenzív befektetéssel megvolt minden, amire az ősembernek szüksége volt. Illetve inkább úgy mondom, hogy a természeti népeknek. Azért helyesbitek újra, mert kérdezted, hogy mi a másik forrás, ahonnan tudhatjuk ezeket a meredek dolgokat. A másik azok a területek, ahol még tetten érhetőek érintetlen primitív vagy természeti népek, azoknál lényegében ugyanúgy folyik minden, mint 10, 20, 50, 60, 100 évvel ezelőtt, és pontosan ezt látják, hogy pontosan tudják, hogy az erdőnek, a ligetnek, akár a sivatagnak melyik pontjára kell eljutni, ott milyen eszközökkel lehet kinyerni azt az élelmiszert, amire szükségük van, vizet, sót, akár bármit, és ennyi. Nagyon ritkán kell csak megtenniük 20-30 kilométert, esetleg egy vadászat alkalmával, de a napi rutin az bőségesen elegendő ahhoz néhány órás tevékenység, hogy fedezzék az élelmiszer szükségletüket.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést egy hét múlva. A témánk rendkívül érdekes. Őskori természeti ember működése, illetve a mai ember hol romlott el ez az egész, miért nem fenntartható ma a bolygó. Beszélgető társam most is, Kohut Zoltán volt. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.